3-4-10 a vonalban pedig Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, jó napot!
Jó reggelt, üdvözlem a hallgatókat!
Ki jött a legfrissebb inflációs adat, egy 3-4 órával ezelőtt, és hát bizony emelkedett az infláció, 2,9%-os volt éves szinten, az úgynevezett maginfláció pedig az első fél évben 4% volt. Erősödik az inflációs nyomás idehaza, ez egyértelmű bizonyítéka ennek, vagy igazából csak az újranyitás szelét látjuk?
Én inkább úgy látom, hogy ez az inflációs index, ez a 12 hónapos inflációs index ennyire volatilis, az sokkal inkább az olajárak változékonyságára, mint sem az inflációs nyomás erősödésére vezethető vissza. Ugye válság van Magyarországon is, a koronavírusnak köszönhetően, és hát egy ilyen típusú válság, ami a GDP csökkenéséhez vezet, azért általában nem nagyon szokott különösebb inflációs nyomással járni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a mostani gyorsulás is 2,2-ről 2,9%-ra szinte teljes egészében visszavezethető arra, hogy a járműüzemanyagárak havi szinten több mint 9%-kal nőttek már júniusban a KSH-nak az elszámolása szerint.
Ugyanakkor azért az látszik, hogy a forint reagált erre, vagy hát nem biztos, hogy csak erre, de gyengül. A gyengülő forint nem nyomhatta meg az inflációt havi szinten?
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, erről nagyon-nagyon sokat el lehet vitatkozni, hogy a gyenge árfolyamnak a fogyasztói árakba átgyűrőző hatása az mennyire erős. Magyarországon alapvetően azt látjuk, hogy ez a kapcsolat az árfolyam és az infláció között 2008 előtt sokkal erősebb volt, mint 2008 után. És aztán ugye a válság, a 2008-as válság, illetve azt követően, amit kaptunk újból, ez a 2012-es európai adósságválság nagyon erősen megtörte a globális inflációs várakozásokat, illetve, és hát ez a globális inflációs várakozásnak a megtörése az európai inflációt egy tartósan alacsonyabb szintre hozta vissza. Ugye lényegében az európai adósságválság óta küzd azzal az Európai Központi Bank, hogy sikerüljön egy kis inflációt generálniuk a gazdaságban. Ez a mi szempontunkból pedig azt jelentette, hogy a forint gyengülés eleve egy alacsonyabb, jóval alacsonyabb importált inflációra rakódott rá, így ennek következtében a magyar inflációra való hatása is kisebb volt. De mondjuk azért nem mondhatjuk azt, hogy ez teljesen nulla, és egyáltalán nem hat a forint gyengülés az árakra, hiszen például júniusban most a legfrissebb adatok szerint érdekes módon a KSH a tartós fogyasztási cikkek esetében elszámolt egy 0,3%-os havi szintű áremelkedést, amit akár a forint árfolyam, a forintnak a gyengülésére is hát mondjuk úgy ráfoghatunk.
Már a héten nem csak inflációs adat jött ki, hanem ipari adat, aztán szálláshelyek adat és kiskereskedelmi adat is. Ezekből úgy összességében kirajzolódik-e valamilyen kép, vagy kirajzolódhatott-e már valamilyen kép, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság?
Igen, elég fontos adatok érkeztek a héten, amik azért támpontot nyújtottak, ahogy segítettek megítélni, hogy na most akkor hol is tartunk, és mi várható. Hát ugye, vegyük például az ipari adatot, ahol áprilisban volt lényegében a mélypont. Ugye nagyon-nagyon sok gyár bezárt a járványnak köszönhetően, és hát ugye aztán közzétették a májusi ipari adatot, amelyek igazolták azt, amitől aztán a hírek is toltak, hogy a járványhelyzet enyhülésével számos gyár, többek között autógyár újra nyitott. Viszont ez a nyitás ez óvatos volt, és az autógyárak is például csak fokozatosan tértek át a több műszakos termelésre. Először egy műszakban indultak újra a gyárak. Úgyhogy ennek ez úgy csapódott le a statisztikákban ez a lassú, óvatos újranyitás, hogy volt havi szinten egy elég jelentős emelkedés az ipari termelési adatokban, egy több mint 15%-os emelkedés, de hát ez nem tudta ellensúlyozni az előző hónapnak a mély 30%-os visszaesését, így az éves index az továbbra is negatívban maradt. Ugye még az ipar teljesítménye összességében még mindig közel 30%-kal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt. Hát ugye azért ez azért megint megerősíti, hogy növekedésben, GDP-ben a második negyed év lehetett a mélypont a magyar gazdaságban, és hogyha ez az újranyitás folytatódik, akkor a harmadik negyed évben azért már vélhetően szebb számokat látunk, de mindig hozzá kell tenni, és mindig hozzá is tesszük, hogy borzasztóan erős a bizonytalanság, és egyelőre az a várakozás, hogy a válság előtti teljesítményt ezekben a szektorokban csak lassan fogjuk elérni, és nem az egyik hónapról a másikra. Ugye sajnos továbbra is nagyon bizonytalan a helyzet, hiszen ismét a járvány gyorsulásáról érkeznek a hírek, ez pedig ugye bizonytalanná teszi annak megítélését, hogy most akkor a külső keresletnek a fellendülése kapcsán mi várható, és hogy mi fog történni a fő export piacainkon. Tehát én azt mondom, hogy azokban a szektorokban, amelyek a külső hatásoknak kitettek, tehát gondoljunk az autógyártásra, vagy más exportra termelő ipari ágazatokra, vagy pedig a turizmusra, ez a kilábalás, ez várhatóan lassú lesz, és nem is biztos, hogy egy egyenletes folyamat, egy egyenletes kilábalási folyamat előtt állunk.
Megmondom őszintén, én nem igazán értettem az Európai Bizottságnak a tegnapi előrejelzését abban az értelemben, hogy még mélyebb recessziót várnak az Európai Unió 27 tagállamától, és hát persze nyilván az ottani elemzők látják a számokat, a tendenciákat, de most, hogy lassan-lassan, de elkezdtek nyitni az európai országok, nem látom az okát, hogy miért várnak még mélyebb recessziót. Előzetes számokból, megrendelésindexekből, hangulatból következtetnek erre?
Én úgy gondolom, hogy én is relatív pessimistának érzem az Európai Bizottságnak a friss előrejelzését, de hogyha a teljes összképet nézzük, ugye az, hogy az eurózónára vonatkozóan 8,7%-os visszaesést várnak az idei évre, és az előző előrejelzésük pedig úgy emlékszem 1%-ponttal volt magasabb. Figyelembe véve a mostani helyzetet, amikor borzasztóan nagy a szórás a GDP előrejelzések között, lehet, hogy ez a lefelé korrekció, ez az 1%-pontos, ez nem is tekinthető olyan jelentősnek. Én azt látom egyébként az Európai Bizottság előrejelzésében, hogy annak ellenére, hogy az övezet egészére vonatkozóan levették az előrejelzésüket, mégis azért voltak pozitív momentumai is ennek az előrejelzésnek, hiszen például kifejezetten pozitívan értékeli a bizottság a német intézkedéseket, a német kormányzati intézkedéseket, amelyeket a válság negatív hatásainak ellensúlyozására hoztak, és hát nem véletlen, hogy a német gazdasági visszaesés lesz a legkisebb a fejlett gazdaságok között az Európai Bizottság várakozásai szerint. Németországra vonatkozóan 6,3%-os éves szintű GDP visszaesést várnak 2020-ra, míg a déli államok a bizottság előrejelzései szerint úgy tűnik, hogy nem fogják tudni elkerülni a két számjegyű visszaesést az idei évben. És hát ahogy az elején mondtam, ez valószínűleg összefüggésbe hozható a kormányzati intézkedéseknek a különbségével.
Kelet-Közép-Európa jobban jöhet ki ebből a válságból, vagy még nagyon-nagyon bizonytalan azok alapján, amilyen számokat látni?
Közép-Európában is nagyon vegyes a kép, én azt látom, az ugye azért mindenképpen jó hír, hogy akár Magyarországra, akár a többi közép-kelet-európai országra vonatkozó növekedési vagy recessziós várakozásait már nem változtatta érdemben a bizottság, és Közép-Európa szempontjából én úgy gondolom, hogy igazából az a jó hír, hogy úgy látszik, hogy a fejlett gazdaságok közül, a fejlett európai gazdaságok közül Németország fogja a legkevésbé megsínyleni ezt az idei válságot, és ugye nagyon sok országnak, akár Magyarországnak, akár Csehországnak, Németország nagyon-nagyon fontos exportpiaca, tehát az, hogy a német gazdaság relatíve a déliekhez képest ellenálló marad, én úgy gondolom, hogy az mindenképpen jó hír ezeknek a gazdaságoknak. Ugye Magyarország esetében továbbra is 7%-os recessziót vár a bizottság. Én ezt egy kicsit pessimistának érzem. Itt, ahogy megjöttek az első hírek a nyitásról, illetve megjöttek a már előbb is említett májusi makroadatok, én jelenleg úgy látom, hogy egy 5%-ot nem meghaladó visszaeséssel meg tudjuk úszni ezt a koronavírus krízist. Itt a beszélgetés elején szó volt arról, hogy sajnos a turizmusban és az ipari exportban nagyon bizonytalanak a kilátások, és itt valószínűleg mélyen negatív számokat látunk az idén, de azért bizakodásra adhatok ott, hogy úgy néz ki, hogy a belső keresleti elemei a gazdasági növekedésnek Magyarországon nem fognak olyan mértékben zuhanni, mint a külső kereslet, és azért a fogyasztás, illetve a beruházásoknak a várhatóan kisebb mértékű visszaesésének köszönhetően egy nagyon-nagyon jelentős recesszió jelenleg úgy néz ki, hogy elkerülhető Magyarországon.
Nyers Tavorsaját, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A 10 órai híreket követően folytatjuk majd a beszélgetést.